azt a pávát kérdezze meg tőle, nem látta-e a kedvesem abban az erdőben, kiért fáj a gyönge szívem, sáj meg is halok érte.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kereszténységünknek köszönhetjük, hogy itt lehetünk Európában, hogy kultúránk meggyökeresedett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Hollóházán a megújult katolikus templom átadóján. Soltész Miklós úgy fogalmazott, a felújított templom a kereszténység üzenete a világnak. Emeljük fel a fejünket, és bármennyire is támadnak, legyünk büszkék a templom felújítására, mondta az államtitkár. Soltész Miklós emlékeztetett rá, hogy a templom átadása Európa védőszentjének, a bencés rend alapítójának, Nursziai Szent Benedek ünnepén van. Szent Benedeket kezdi elfelejteni Európa nyugati fele, jegyezte meg. Példaként említette, hogy Németországban a fiatalok már nem járnak templomba. A kereszt tisztelete nem érdekli őket. Lengyelországban pedig Varsó polgármestere a közelmúltban kijelentette, hogy pap vagy lelkész közterületen nem imádkozhat, nem szentelhet meg semmit, mondta el. Magyarországon ezzel szemben sorra épülnek új templomok, megújulnak plébániák, közösségi házak, emelte ki. Az államtitkár köszönetét fejezte ki a Hollóházi műemléktemplom felújításában résztvevő tervezőknek, kivitelezőknek. Megjegyezte, hogy az 1967-ben épült templom egy csoda, mert a kommunizmus idején épült meg a korábban lerombolt templom helyett. Okmányszakértő rendőrtisztek segítik magyar külképviseletek munkáját a hamis dokumentumok kiszűrésében, az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Hangzott el az Országos Rendőrfőkapitányság szakmai konferenciájának sajtónyilvános bevezetőjén Budapesten. Szabó Károly, az ORFK határrendészeti főosztály határforgalmi és dokumentációs osztály vezetője elmondta. A hatóságok tapasztalatai szerint minden szempontból célszerűbb még a kibocsájtó harmadik országokban feltartóztatni a hamis dokumentumokat használó elkövetőket, mint valahol az Európai Unióban. A fiktív okmányok már a Magyarországot érintő vízumkérelmek benyújtásakor is nagy számban megjelennek. Ezek kiszűrése különös szakértelmet igényel. Többek között ezek indokolják a speciális szakértelemmel bíró összekötő tisztek jelenlétét ezekben az országokban, akik jelenleg Törökországban, Egyiptomban és Indiában látják el feladataikat, közölte. A Nyugat-Balkán stabilitásának, s ezzel pedig a kontinens biztonságának is nagy lökést adna a térségbeli országok mielőbbi Európai Uniós integrációja. A magyar soros elnökség ezért a folyamat felgyorsításán fog dolgozni. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. A tárca vezető a NATO csúcs találkozó utolsó napján azt emelte ki a montenegrói és az észak-macedón kollégáival folytatott egyeztetései kapcsán, hogy az együttműködés a Nyugat-Balkánnal igazi biztonsági típusú kérdés, hiszen a régió stabilitása komoly kihatással van Európa biztonságára. Látható, hogy ha a Nyugat-Balkánon nincs stabilitás, ha nyugtalanság van, s ha konfliktusok határozzák meg a mindennapi életet, akkor egyfajta állandó bizonytalanság sugárzik ki onnan, és nekünk, akiknek az elmúlt 2,5 évet egy háború árnyékában kellett megélnünk, nagyon nem hiányzik még egy biztonsági típusú konfliktus, vagy akár csak biztonsági típusú instabilitás, fogalmazott. Postásnak lenni nem küzdő sport szlogennel figyelemfelhívó kampányt indít a Magyar Posta a kézbesítők, a hivatalban dolgozó ügyfélkapcsolati munkatársak védelme érdekében. A szemléletformálást, a közfeladatot ellátó személyek védelmének növelését célzó kampányt a rendőrség és a mentőszolgálat támogatja. Balczó Barnabás, a Magyar Posta elnök vezérigazgatója a kampányindító sajtótájékoztatón elmondta. Az elmúlt években jelentősen nőtt a postai dolgozók, különösen a kézbesítők elleni erőszakos cselekmények száma. Tavaly mintegy 70 atrocitás érte a postásokat, ami 10%-kal több, mint az előző időszakban. Végül az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de helyenként erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel a középső, majd egyre inkább az északnyugati, északi tájakon. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 40 fok között várható, de egy-két helyen 40 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Lilion Fi.
Zenés komédia július 18-án 21 órai kezdettel az Egri Várban Mikó István rendezésében és szereplésével.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
A kötés. Mikor a polgári esküvőnek vége volt, az előjáróság kapujában János, a vőlegény tanúja, karját nyújtotta az újasszonynak. A násznép, az örömszülők és a férj a kocsik beosztása fölött vitatkoztak. Ti csak üljetek be, mondta a férj Jánosnak és feleségének. János, 5 percre reát bízom az asszonyt. Várjatok meg a templom kapuban. Így történt, hogy Alíz asszonyi életének első 5 percét Jánossal töltötte, a nagy pompás gépkocsiban, melyet János sofőrje vezetett. Némán ültek egymás mellett a hátsó üléseken. Az asszony fehér ruhában, homlokán fátyollal és mirtuszkoszorúval, János feketében, sápadtan és ünnepélyesen. Nem néztek egymásra. Mikor kiszálltak, János kezét nyújtotta, és érezte, hogy az asszony kesztyűs keze megremeg. Így álltak egy pillanatig, kéz a kézben, a templom kapujában, a kíváncsi pillantások keresztüzében, sápadtan és gyötrő izgalomban. Az egyházi esküvőt a sekrestyében tartották bizalmas csendben, ebéd után az új pár rögtön elutazott. A násznép, az örömszülők és a vőfélyek nélkülük ebédeltek a ligeti vendéglő vörös tapétás külön szobájában. Téli délután volt, korán alkonyodott. János 3:30 felé észrevétlenül elhagyta a termet, kocsiját kérette, s hazament. Otthon megparancsolta az inasnak, hogy ne zavarják, fájdalomcsillapító porokat vett be, s lefeküdt a sötét szobában, mert ájulnivalóan fájt a feje. A porok hatottak, fél óra múltán elaludt. Késő este volt már, mikor felébredt. Arra ébredt, hogy szeme szögletében meleg és nedves könnyek tapadnak. Tenyerével letörölte a könnyeket, felült a diványon, ledobta a takarót, mélyet sóhajtott, rágyújtott. És amíg remegő ujjakkal magasra emelte a cigarettát és a parázsló tűzszemet bámulta, biztosan tudta, hogy Alíz e pillanatokban reágondol, hogy nem tud nélküle élni, és hogy ez a nagy csoda, az egyetlen, amely megeshet emberekkel. Ebben a tudatban élt tovább még három esztendőn át, amikor Géza, Alíz férje egy napon meghalt agyvérzésben. 8 hónappal később valamivel a gyászév letelte előtt összeesküdtek. Szerelmük misztériumáról soha nem beszéltek. Oly érthetetlen volt ez, oly emberfeletti, hogy nem illett beszélni róla. János távoli rokona volt Gézának. Alízt egyszer látta csak az esküvő előtt. Az első találkozásra nem emlékeztek pontosan. De az 5 perc, a gépkocsiban, mikor a templom felé mentek, a pillanat, mikor János a templomkapu előtt kezébe szorította Alíz kesztyűs remegő kezét, felszakította bennük az érzés gátjait. Néhány esztendővel e pillanat után megint ott állottak az öreg templom kapujában, lehajtott fejjel, sápadtan az érthetetlen titoktól, a boldogságtól, villám sújtotta érzéstől, hogy egymáséi, hogy férj és feleség. Így éltek, a tudatban, hogy a végzet egymásnak jelölte ki őket. Boldogságuk hideglelős volt. Mintha nem is lenne emberszabású ez a találkozás, ez a kapcsolat. Rokonok és ismerősök megállapították, hogy ezt a házasságot csak ugyan a mennyekben kötötték. Ők is tudták és hitték, hogy Isten egymásnak rendelte őket. Elmúlott néhány esztendő még észrevették, hogy szerelmük csak ugyan misztérium, oldhatatlan kötés. Csak éppen, mint minden misztérium, melyet földi eszközökkel iparkodnak megvalósítani, ez a csodálatos találkozás sem állotta ki a valóság próbáját. Házasságuk 3. évében kis leányuk született. A gyermeket Alíz túlzott gyöngétséggel ápolta. De János közönnyel és udvariasan szemlélte a gyermeket, aki hamarosan nőrszök, nevelőnők kezére került. Házasságuk 3. évében észrevették, hogy imádják egymást, csak éppen hiányzik kettejük kapcsolatából valami. Az érzésnek, a bizalmasságnak, a meghittségnek egy árnyalata. Valamilyen mellékesség, ami igazán nem fontos, csak éppen nincs értelme nélküle az egésznek. Házasságuk 3. évében megtudták, hogy ezt a Frigyet csak ugyan a mennyekben kötötték, csak éppen itt a földön nem tudnak együtt élni. Miért? Alíz kétségbe esetten szaladt a kérdéssel anyjához, barátnőihez, a paphoz, az orvoshoz. Mindenki tanácsolt valamit, és senki nem tudott segíteni. Akkor az asszony harcolni kezdett. Alkalmazkodott ura életmódjához. Nagy házat vittek. Alíz vörösre festette haját, körmeit. Nagyvilági, sőt félvilági ruhákat viselt. Néhány éven át úgy éltek, mint a cigányok. A hajnal pezsgőszagú, émeigésre késztető mulató helyeken találta őket. A telet átfarsangolták, a nyarat átnyaralták, a tenger mellett, a hegyek között. Mindenütt, ahol éjjel zene szólt, félhomályos mulatókban vagy szikrázó fénnyel meglocsolt kártyaszobákban és báttermekben menekülő emberek hajszolták az üres, csörömpölő örömöt, a feledkezést, a szórakozást. Jánosnak kellett ez az életütem. Otthon is úgy éltek, mint egy fényűző s hideg szállodában. Alíz alkalmazkodott e fárasztó, életveszélyes cigánykodáshoz. Az évnek voltak negyedei, mikor mindegyre úton voltak. Hálókocsikban aludtak. Egyik nap a Rivierán szálltak meg, másnap a svájci hegyek gőgös és puha kastélyaiban. Alíz megtanulta a nyavaja törős korszerű táncokat. Megtanult lovagolni, teniszezni, úszni és golfozni. megtanult kártyázni, megtanult éjszakákon át fennmaradni, halálfáradtan is mosolyogni, otthontalanul élni. Mindent megtanult és elsajátított, amiről azt hihette, hogy kell Jánosnak, szórakoztatja és megvigasztalja. Mert avak is látta, hogy ez a két ember fáradtan vonszolja magát egy kínos, érthetetlen kapcsolatban. Nem tudtak élni egymás nélkül. Csak éppen egymással sem tudtak élni. Ezért csak éltek, ahogy lehetett. Vaklármában, siket zenebonában. János szórta a vagyonát, mint az öngyilkos jelölt. Néha valamelyik külföldi szálloda díszes éttermében vacsora közben lopva egymásra néztek, mint két kalandor, akik mindegye úton vannak valamilyen kegyetlen és kitervelt, érthetetlen és makacs összeesküvés érdekében. Ez az összeesküvés szerelmük volt. A boldogság, melyet éjjel-nappal kutattak, ahogy a betörők kutatnak egy drága, ritka ékszer után. De nem találták sehol ezt a kincset. Aztán elfáradtak, összetörtek. A hajszában elfogyott János pénze. Most az élet új változata kezdődött számukra. A kis gondok hosszú időszaka. A kis gondok, melyek közelről óriásinak látszottak. Az apró megaláztatások korszaka. János munkát vállalt, szűk lakásba költöztek, melyet Aliz egyedül takarított. Most a gyermek is ott élt velük, rideg és sivár bizalmasságban. Csendesen éltek szótlanul, összeszorított fogakkal. Az asszony reménykedett. Bízott a szegénységben, mint valamilyen különös gyógyszerben. Hitt abban, hogy amit gépkocsin és expresszvonatokon hasztalan kergettek a világban, most végre itt van a közelben valahol. A bizalmas nyomorúságban, a szegénység nagy és félelmes kalandjában. A fizetésből, melyet János hazahozott elsején, csak a legszükségesebbre futotta. Régebben borravalóra és cigarettára vagy Aliz illatszereire többet költöttek, mint most az egész család életére. De a szegénység sem engesztelt meg. A szegénység nem volt szelíd malaszt. A szűk lakás nem volt kunyhó, melyben elfér a boldogság. Olyan emberek voltak, János és Aliz, akik megszokták a szabad mozgást, a széles, biztos mozdulatokat. Most, mintha mindegyre egymásba botlottak volna. Mintha állandóan azt kellene mondani, bocsánat. Miért bocsánat? Mert mindig egymásba ütöttek, egymásra léptek. Mert a szegénység nem volt bizalmas, nem volt szelíd, nem volt jámbor és kegyes derengés. A szegénység harc volt. Egymás ellen és a világ ellen harcoltak, ez új fegyverrel, a szegénységgel. Némán harcoltak. Halálra szántan. János úgy hallgatotta, hogy csak nagy urak tudnak viselkedni, mikor veszítenek. Aliz ismerte ezt a hallgatást. Tudta, hogy a férfi most már az övé, és nem csak a tehetetlenségi törvény ereje tartja őket együtt. János most már nem megy el tőle, amíg egy cselekedettel, egy életfordulattal be nem bizonyítja, hogy ő az erősebb, hogy nem szökött meg az élet mesteri cselfogása elől. Talán ha gazdagok elválnak időközben. De a szegénység kemény bilincs volt. Szótlanul halálra szántan viselték. Mi hiányzott? Tűnődött néha Aliz. Már nem fájt úgy az egész. Ritkán tűnődött a sorson egymás viszonyán. Most már csak éltek, mint egy parancsra. De a tűnődésre, most, mikor életét és napjait kitöltötte a házi munka, több ideje maradt, mint a lázas semmittevés a kétségbe esett csavargás és fényűző naplopás éveiben. Aliz most, mikor mindent egyedül végzett a házban, mindenre ráért. A gyermek megnőtt, és tapintatos riadsággal élt a néma szülők között. Valami hiányzott. Annak idején vagy időközben. Ki értette ezt? Talán egy mozdulat. Egy szó. Egyszer mondani kellett volna valamit. Talán nem kellett volna beleegyezni János akaratával, talán másképp kellett volna harcolni. Istenem, ki érti ezt? Sóhajtotta néha Aliz. De a kérdés már szónoki volt, általános. A világegyetemhez és a felsőbb hatalmakhoz címzett kérdés. Aliz már nem lázadott. Titokban, egészen titokban, oly mélyen is rejtetten, hogy felsikoltott volna, ha valaki szemébe mondja. Aliz már csak nem elégedett volt ebben a közönyben. Az élet elvitte őket az emberi létezés csúcsaira, aztán a mélybe vetette őket. Aztán elmerültek a hideg kétségbeesésben, fuldokolva úsztak partra. Most diderektek, de éltek. Aliz már nem panaszkodott senkinek. De néha még tűnődött, ahogy egy kedves ember halálán tűnődik az ember. Ki csinálta a hibát? A tények, az együttélés ténye mindennél egyszerűbb volt. János némán élt az öregedés és a szegénység csendes rémdrámájában. Ő sem panaszkodott, soha nem vitatkoztak. Miről is? Csak éppen nem értették. Aztán megöregedtek. Aliz 50 felé járt, János 60 felé. Pénzt örököltek, sorsuk jobbra fordult. Most a féle szelídebb kényelemben éltek. Szintelen és óvatos, beosztó gondtalanságban. János elhagyta régi kedvtelését, de vadászni eljárt még néha. A lányka felnőtt, férjhez ment. János és Aliz a városon kívül laktak, magányos családi házban, szép kertben. Aliz most már nem firtatta a nagy kérdést. Vágytalanul és kíváncsiság nélkül élt. A lányka sorsa érdekelte még, más semmi. Mikor leánya kisbabát várt, Aliz örömmel készült a nagymama szerepére. A gyermek kerendjéjét ő készítette, rakosgatott, horgolt, készülődött, gyűjtötte az új élet apró kellékeit. Így ült egy este is kötött, a lámpa mellett, mikor János hazajött. A társas körből jött, kissé borosan és szivarszagúan. Megállt az ajtóban, halkan köszönt, és rövidlátóan hunyorogva nézte Aliszt. Mit csinál maga? Kérdezte mély csodálkozással. Aliz felnézett, nem értette a kérdést. Kötök, mondta csendesen, s villogtatta a hosszú tűket. Érdekes, mondta János, és leült melléje a lámpa alá. Nem is tudtam, hogy még divat a kötés. Alice hallgatott. János szótlanul ült mellette, nézte az ismerős kéz gyors mozdulatait, ezeket az ősi asszonyi mozdulatokat. Aztán ezt mondta. Nagyanyám kötött mindig. Azóta se láttam kötni. Barátságosan mondta ezt, fejcsóválva és mosolyogva. Így ültek sokáig szótlanul. János néha mosolygott, s ült Aliz mellett türelmesen. Már késő este volt, mikor a lány bejött és jó éjszakát kívánt. De ők még nem tértek aludni. Aliz kötött, János hallgatott. És életükben először érezték bizalmasan és otthon magukat. Tűnődtek, miért? De csak mosolyogtak, bólogattak. Nem értették.
Elhangzott Márai Sándor, a Kötés című írása. Felolvasta Mácsai Pál színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, július 19-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 6. részét halljátok.
Bojtos Benedek szívből remélte, hogy Gátvárosba érkezve véget érnek a bonyodalmak. Kirakhatják az árut a raktárból, és néhány napig pihenhetnek. Nem tudta hát, hogy örüljön vagy bosszankodjon, amikor küldönc érkezett hódító Hodriktól, és közölte, az uralkodó szeretné fürdővel egybekötött vacsorára vendégül látni a szélkirálynő teljes legénységét.
Úgy látszik, ez valami ősi hódszokás, hogy elbeszélgetnek a távolról érkezőkkel.
A küldönc szavaiból kiderült, hogy senki sem maradhat a hajón. Rumini tehát felhúzta leghosszabb ujjú pulóverét, az aranykarkötőt, amennyire lehetett, feltolta a karján, és reménykedett, hogy nem fogják észrevenni az árulkodó ékszert. Pilács már elhelyezkedett Rumini zsebében, gyogyórogyó, balikó pulóvere alatt kucorogva várta az indulást. A kikötő végi gátnál most is buborékúszók várták az egereket. Formára nagyon hasonlítottak a kopjás végen látottakhoz, de ezek nagyobbak, lomhábbak és sokkal barátságtalanabbak voltak. Mintha a vékony, áttetsző falat egy sötétebb réteggel vonták volna be, hogy ne látszódjon olyan jól a víz mélye. Az utazás nem tartott soká. Alig 10 perccel az indulás után már nyílt is a vár víz alatti kapuja, és a buborékúszók egymás után besiklottak rajta. A kopjás vár félhomályos előcsarnoka után a királyi vár kupolás belső kikötője valóságos fényárban úszott. A boltozatos tetőt csövek futották körbe, amelyek csak úgy ontották a világosságot. Pilács és gyogyórogyó rögtön előkúztak, gyanakodva méregették a fénycsöveket, és gyors kupak tanácsot tartottak. Azonnal meg akarták nézni, mitől működik a különös belső világítás, így Pilács Rumini fülébe súgta, hogy majd az ebédlőben újra találkoznak, és már ott sem voltak. Ügyesen felkapaszkodtak a falon, hogy a fénycsövek közelébe kerüljenek, és pillanatok alatt eltűntek az egerek szeme elől. Ruminiék egy darabig tekergették a nyakukat, hát ha megpillantják a két elszánt barátot, de figyelmüket hamarosan elterelte Riz Otto, az őrparancsnok érkezése. Őt küldte hódító Hodrik a vendégek fogadására. Az őrparancsnok annyira nyájasan, szívélyesen köszöntötte az egereket, hogy a csoport végére maradt Rumini, Balikó és Fecó összenézte.
Jöjjenek csak, uraim, a pincérek már kígyózó sorokban állnak a tálcákkal.
Rumini megdermett. Rizottó szavaitól valami egészen távoli, mélyen szunnyadó emlék szakadt fel benne.
Hát persze, a kígyók!
Hirtelen mindenre pontosan emlékezett. A kígyó királyra, akitől elvettek valamit, és a zöldes-kék trónuson szomorkodott. Persze! Biztos a kígyó jogart vesztette el, aminélkül a kígyók népen nem a maga ura többé. És eszébe jutott a fényes testű kicsi kígyó is. Rumini a karkötőjéhez kapott.
Világos! Csak is a kis kígyó lehet ez, aki azzal biztatta a kígyó királyt, hogy talán lehet segítséget találni a bajára. De hogy is hívták?
Rumini akkor figyelt csak föl, amikor az udvarmester a király érkezését jelentette. Hódító Hodrik cikornyás brokát ruhában, ékszerekkel díszítve vonult a terembe, oldalán vezette rettentő kövér, hegyes fogú, csipkékbe öltözött hitvesét, Monilia úrnőt. Rumini ebben a pillanatban megérezte a karkötő szorítását. Úgy tűnt, a fénylő kis ékszer a veszélyre figyelmezteti. Hódító Hodrik apró ravasz szemeit körbefuttatta a vendégeken.
Köszöntelek benneteket, kedves barátaim! Udvaromban az a szokás, hogy a vacsora vendégeinket először fürdőre invitáljuk. Fürdőcsarnokomban már előkészítették a fürdődézsákat, hogy kesen kiáztathassátok végtagjaitokat. Meleg, illatos forrás víz vár benneteket. Remélem egyikőtök sem utasítja vissza a házam vendégszeretetét.
Balikó rémült pillantást vetett Ruminira.
De a fürdőhöz mindenkinek le kell vetkőzni, és akkor rögtön meglátják rajtad a karkötőt.
Rumini nagyot nyelt. Semmilyen megoldás nem jutott eszébe. A legénység élén Hódító Hodrikkal, Rizottóval és a kapitánnyal megindult a fürdő felé. Rumini és Balikó a sor végére maradtak. A menet végigvonult egy szőnyegekkel borított folyosón, aztán újabb és újabb termeken haladtak keresztül, még végül befordultak a fürdőcsarnokba. Párás, meleg, balzsamos levegő csapta meg az orrukat. A csarnokban számtalan fürdődézsa állt, egytől egyik tele forró, olajokkal és fürdősóval illatosított vízzel. Az egerek boldogan szóródtak szét, hogy mindenki kiválassza a leginkább kedvére való fürdőhelyet. Csak Rumini és Balikó torpantak meg.
Gyerünk, Rumini, gondolkozz!
Rumini kétségbe esetten forgolódott. Ekkor hirtelen megütötte a fülét az egyik őr fecsegése.
Én láttam az építkezést. A patakokat körkörösen összefonódó tavakká bővítették. A forrásokhoz pedig szépen kiépített szerpentinen lehet majd felkapaszkodni a mostani sziklalépcső helyett.
Rumini fejében világosság gyúlt.
Szerpentinia a kis kígyó neve. Szerpentinia, szállj le rólam!
Rumini érezte, ahogy pulóvere alatt megrázkódik, egyet pendül és szétreped az aranykarkötő. A következő pillanatban a csillogó testű, karcsú kis kígyó lecsusszant Rumini karján, le a fürdőkövére. Szembefordult a kisegérrel.
Tűnjetek el innen! A fürdő csapta! Egy csepp víz se érjen!
De hát a többiek!
Balikó kétségbe esetten végigbámult a csarnokon, ahol szinte minden dézsában állig merülve terpeszkedett már egy-egy matróz. Cincogi doktor fürdőkefével dörzsölte a hátát, a kapitány élvezettel csepegtetett még egy kis halványzöld fürdőolajat a vízbe.
Rajtuk már nem segíthettek! Meneküljetek!
Azzal Szerpenténia, mielőtt bárki más észrevehette volna, egy pillanat alatt eltűnt a kövek között. A két kisegér összenézett. A király szolgái a fürdődézsákban önfeledten nyújtózkodó, lubickoló egerek körül sürgölődtek. A két későn jövővel még senki sem ért rá foglalkozni, de bármelyik pillanatban melléjük is odaléphetett egy bíborkötényes hódmasszőr. Nem volt vesztegetni való idő. Rumini némán a legközelebbi ajtóra mutatott, és feltűnés nélkül, mint aki éppen csak a falról lógó bolyhos fürdőköpenyek között akar válogatni, az ajtóhoz sétált. Balikó a nyomában. Rumini végighúzta mancsát az egyik köpenyen, Balikó egy csíkos törölközőt akasztott a vállára, miközben hátra sandított. Senki sem fogott gyanút. A szélkirálynő legénysége teljesen lefoglalta a fürdőszolgákat.
Most!
Rumini és Balikó kifordultak az ajtón. Még két lépés, és a két cimbora megkönnyebbülten sóhajtott fel. A közvetlen veszélytől megmenekültek. Félhomályos folyosón találták magukat.
Gyerünk, Balikó, nincs idő bámészkodni.
Jaj, de mi lesz a kapitánnyal és a többiekkel?
Az biztos, hogy a víz nem öli meg őket, mert akkor nem pancsoltak volna olyan vígan. Lehet, hogy elalszanak, vagy hosszú időre elfelejtik, kik ők és miért jöttek ide. Keressük meg Serpentiniát. Lehet, hogy az ajtón túl vár. Biztos megmagyarázza, mi ez az egész, és mit kell tennünk.
Te bízol benne?
Igen. Biztosan éreztem, hogy azért szorít, mert a veszélyre figyelmeztet. Különben is. Hódító Hodrik ellensége. Akkor pedig biztosan a mi barátunk.
Remélem, nem tévedsz. Most merre tovább?
Egy dolog biztos. A fürdőben ne menjünk vissza. De az is ostobaság, ha itt ácsorgunk, amíg el nem kapnak. Emlékszel, mit tanított Fecó? Ha besurranunk valahová, mindig legyen valami célunk, mert ha össze-vissza csellengünk, sokkal könnyebben észrevesznek. Talán Serpentiniát mégsem érdemes keresni. Vagy belébotlunk véletlenül, vagy úgyis ő fog minket megtalálni.
Akkor keressük meg Pilácsot és Gyogyót!
Csendesen, fülüket hegyezve lépegettek a folyosón. Időnként megálltak, hallgatóztak, de a hódvárnak ez a fertája egészen csendesnek, majdhogy nem elhagyatottnak tűnt. Rumini maga előtt tartotta a lámpást, a pici sárga fényforrás bátorítóan pislogott a tenyerében. Fényében furcsa, hasas alakok rajzolódtak ki a fal mentén. Balikó óvatosan megtapogatta az egyiket.
Sose láttam még ekkora vázákat. Biztos a hód királyok becses kincsei közt járunk. Szívesen megnézném őket jobban, ha egy kicsit több fény lenne itt.
Rumini megtorpant.
Amióta beléptünk a várba, tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben, de nem jöttem rá, hogy mi az. Most már tudom. A világítás. Neked nem tűnt föl, hogy milyen fényesen ragyog itt minden terem, pedig sehol egy gyertya, vagy mécses, vagy fákja?
Tényleg. Sőt, ha jobban belegondolok, mindenütt be voltak húzva a függönyök. Egyetlen ablakot se láttam.
Én sem. Mégis nappali világosságban mindenütt. Most már tudom, mi volt olyan furcsa. A folyosókon hosszú világító csövek vannak a plafonon. Azokon keresztül öntják a fényt. Az a kérdés, mitől világítanak?
Rumini, csak nem azt gondolod, hogy Hodrik ezekbe a csövekbe zárta az elrabolt fénylényeket, és azok a szerencsétlenek világítanak a sötétben?
Miért? Neked van jobb ötleted, honnan ered ez a sok fény?
De hát ez kegyetlenség!
Szerintem Hodriktól, meg attól az Ákum Vákum nevű varázslótól minden kitelik. Gyere, nézzük meg! Hát, ha itt is van olyan fénycső, ami épp nem világít.
Rumini magasba emelte a mécsest, és mindketten összehúzott szemmel meredtek felfelé, de csak sejtették, hogy a fejük fölött valóban fut egy hosszú, egyenes vonal, ami akár cső is lehet.
Próbálj meg felállni a vállamra, hát, ha úgy jobban látod.
Rumini a folyosó végén megmarkolta a falat, hogy biztosabb támaszt nyújtson, és megfeszítette magát. Balikó gyakorlott mozdulatokkal kapaszkodott fel barátja vállára.
Látsz valamit?
Még itt sem igazán, de lóg itt egy zsinór, megpróbálok feljebb kapaszkodni rajta.
Ne, várj!
De Rumini elkésett. Balikó teljes súlyával megragadta a zsinórt. A rántástól megszólalt egy csengő, és a következő pillanatban ragyogó fénypont jelent meg a plafonon, majd villámgyorsan végigszaladt a folyosó egész hosszán. Most már látszott, hogy a mennyezeten valóban végigvonul egy cső, amelyik a csengő hangjára világossággal telik meg, mintha a csengőzsinór lenne a villanykapcsoló. A két kisegér döbbenten bámult fölfelé.
El kéne tűnnünk, mindjárt itt lesznek!
Balikó egy ugrással a földön termett. A folyosón visszarohanni a fürdőbe egyiküknek sem akaródzott. De a folyosó másik végén lezárt ajtó sem jelentett menedéket, hiszen ki tudja, nyílik-e egyáltalán, és ha igen, mi rejtőzik mögötte.
Bújjunk be gyorsan egy vázába.
Balikó bólintott. Tudta, hogy nincs más választásuk. A hódok padlóvázái szerencsére akkorák, hogy kényelmes menedéket nyújtanak egy kisegérnek. Rumini egy ugrással már bent is termett a legközelebbiben, Balikó némi toporgás után a kettővel arrébb álló kaspó mélyére vetette be magát. Még a lélegzetét is visszatartotta, nehogy véletlenül elárulja magát a folyosóra érkezőknek. A hangok alapján úgy tűnt, ketten lehetnek odakint. Rumini egyikükben felismerte Rizottó hangját.
Nos, találtak valamit?
Semmit, uram. Talán csak véletlenül gyulladt föl a folyósón a lámpa.
Ostoba! És a kapcsolócsengőt kirángatta meg talán a déli szél? Hogy áll a fürdés?
Mi mindjárt vége, uram. Ennyi idő alatt biztos hatott a víz.
Persze, hogy hatott. Elég abból egy fél pohár is. Ez a fürdés cirkusz csak azért kell, hogy elterelje a gyanakvásukat. Ő felsége most szépen visszatereli őket a vacsorához, megmondja nekik, mit kell tenniük, és a mi új barátaink boldogan végrehajtják a parancsait.
Ostoba kis egerek, nem volt nehéz rászedni őket.
Na elég legyen ebből, nem a kabaréban vagytok. Oltsátok el a lámpát, és mindenki térjen vissza a beosztásához. Minden gyanús jelről jelentést kérek.
Igenis, uram.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 6. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban. Maxó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Ezután következik a Szűzanya 6. jelenése Fatimában 1917. október 13-án. Mivel a jelenés előtt a szűzanya előre megmondta a csodás esemény bekövetkeztét, a rossz idő ellenére már előző este 70 000 ember gyűlt össze. Az éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Ekkor Szűz Mária rózsafűzér királynőjeként nevezi meg magát. Hallgassuk meg Lúciát, hogyan emlékszik erről az eseményről. Hamarosan észrevettük a fényvillanást, utána meg magát a szűzanyát a tölgyfabokron. Mit akar? Szeretném, ha itt kápolnát építenének tiszteletemre. A rózsafűzér királynője vagyok. Imádkozzátok továbbra is minden nap a rózsafűzért. A háborúnak vége lesz, és a katonák hamarosan hazatérnek. Annyi mindent szeretnék kérni, néhány beteg felgyógyulását és több bűnös megtéréséét. Néhányan elnyerik a kegyelmet, de a többi nem. Az a fontos, hogy megjavuljanak, s kérjék a bocsánatot bűneikért. Aztán szomorúan hozzáfűzte, ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Erre kitárta kezeit, s mintegy szétszórta velük a napsugarait. Ahogy fölemelkedett, saját fénye visszaverődött a napba. Emiatt kiáltottam föl, hogy nézzem mindenki a nap felé, nem pedig azért, hogy a nép figyelmét felhívjam, hiszen tudomásom sem volt az emberek jelenlétéről. Egyszerűen, mint egy belső sugallatra tettem. Amint a szűzanya eltűnt az ég végtelen távlatában, a nap mellett Szent Józsefet pillantottuk meg a kisded Jézussal, majd szűzanyát fehér ruhában és kék köpenyben. Úgy látszott, hogy Szent József a kisdeddel kereszt formájában megáldotta a világot. Ezután a jelenés után az Úr Jézust és a szűzanyát láttam, mégpedig ez utóbbit a fájdalmas tűz képében. Az Úr Jézus szintén megáldotta a világot, mint ahogy Szent József tette. Végül újra a boldogságos szüzet láttam a Kármelhegyi boldogasszony képében. Ezen a jelenésen történt a napcsoda is. Lúcia elmeséli később, hogy a legmélyebben a szűzanya kérése vésődött szívébe. Ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Milyen szeretetteljes panasz, és milyen gyengéd kérés volt. Bárcsak visszhangozna az egész világ, és a mennyei atyának valamennyi gyermeke hallatná szavának csengését. ne bántsátok meg többi Istent, hiszen már annyira megbántották. Tapasztalhatjuk hétköznapjainkban, médiában, magunk körül a világban, hogy mennyien megbántják az Istent a bűnökkel, káromkodásokkal, és talán a legtöbben a világon a közömbösséggel, a hideg szívűséggel, az érdektelenséggel. Imádkozzunk, imádkozzuk a rózsafűzért, és hozzunk áldozatokat a bűnösök megtéréséért. És tanuljunk most egy kicsit ezektől a kis látnok gyerekektől, a fatimai látnokoktól, hogy ők hogyan engeszteltek, hogyan hoztak áldozatokat, hogyan engesztelték Jézus szent szívét és a szűzanya szeplőtelen szívét. Így írja Lúcia. Egy alkalommal nagynéném fügét hozott. Szép volt, bárkinek íz lett volna. Játszinta a kosár mellé ült, és megfogott egyet, hogy beleharapjon. Hirtelen eszébe jutott valami, és így szólt. Ma még nem hoztunk egy áldozatot sem a bűnösökért. Akkor legyen ez. Visszatette a fügét a kosárba, és elmondta felajánló imát. Aztán ott hagytuk a fügét, hogy megtérítsük a bűnösöket. Játszinta többször választotta ezt az áldozatot, de nem írhatok le mindent, hiszen akkor sosem lenne vége. Ferenc keveset beszélt, hogy imádkozzék, vagy valami áldozatot hozzon, még előlem és Játszinta elől is elrejtőzött. Gyakran valami kőrakás vagy bokor mögött találtuk. Oda bújt el, hogy az Úr Jézusra gondoljon, ahogy ő szokta magát kifejezni, mivel olyan szomorú. Ha megkérdeztük, Ferenc, miért nem szólsz, ha imádkozni mész, hogy én is és Játszinta is veled imádkozzunk? Jobban szeretek egyedül imádkozni. Az Úr Jézusra gondolok, és őt vigasztalom, mert oly szomorú. Megkérdeztem tőle, Ferenc, te mit szeretsz inkább? Az Úr Jézust vigasztalni, vagy a bűnösöket megtéríteni, hogy ne jussanak a pokolba? Inkább az Úr Jézust vigasztalni. Nem vetted észre, hogy a szűzanya is oly szomorú lett az utolsó jelenésnél, amikor azt mondta, hogy ne bántsátok meg többé a Jóistent, hiszen már eléggé megbántották. Én is inkább az Úr Jézust akarom vigasztalni, s utána a bűnösöket megtéríteni, hogy ne bántsák meg többé. Milyen szép és egyszerű gyermeki lelkület, amit Ferencnél is megtapasztalhatunk. Elbújik a világ elől, egy bokor mögé, egy fal mögé, hogy az Úr Jézusra gondoljon, mint egy kimenekül a világból, és az Úr Jézussal akar együtt lenni, és őt, az ő szomorúságát engesztelni, és vigasztalni. Eszünkbe juthat ilyenkor a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, akiről leírták, hogy játék közben gyakran eltűnt a gyerekek közül, és elment imádkozni valami kis félreeső helyre, vagy kápolnába, vagy ő is valami fal mögé, az Úr Jézussal volt, és aztán visszament a gyerekekhez játszani. És ez gyakran megtette. Mi is időnként idézőjelbe bújjunk el valami bokor mögé, vagy fal mögé, bújjunk el a világtól, és menjünk szeretni Jézust, vigasztalni őt. Szeretni mindenki helyett, aki még nem szereti, aki még nem ismerte meg az ő szeretetét, és aki még nem szereti viszont. Tudjuk, Lizi kis Szent Teréznek is ez volt a fő vágya, minél jobban szeretni Jézust, és minél inkább megszerettetni az emberekkel. Egy másik történetet így mesél el Lúcia. Volt a faluban egy asszony, mindig szidott bennünket, ha találkozott velünk. Egy nap éppen a kocsmából jött ki, félig részegen. De azzal sem elégedett meg, hogy szidott bennünket. Amikor a szitkozódást abba hagyta, Játszinta így szólt. Kérnünk kell a szűzanyát, és áldozatot kell hoznunk ennek az asszonynak a megtéréséért. Annyi bűnt követel szavaival. Ha nem gyónik meg, a pokolba kerül. Néhány nap múlva ennek az asszonynak a ház előtt szaladtunk el, Jácinta hirtelen megállt és megkérdezte. Holnap ugye látni fogjuk a szűzanyát. Igen. Akkor ne játszunk többet. Hozzuk meg ezt az áldozatot ennek az asszonynak a megtéréséért. És anélkül, hogy gondolta volna, hogy valaki figyeli, kezecskéjét és szemét az égre emelve elmondta a felajánlóimát. Az asszony a ház egyik sarkánál leselkedett, és később elmondta édesanyámnak, hogy Jácinta cselekedete annyira megragadta, hogy neki nincs már szüksége további bizonyítékra, hogy higgyen. Ettől kezdve nem csak, hogy nem szidott bennünket, hanem állandóan azt kérte, imádkozzunk érte a szűzanyánál, hogy Isten bocsássa meg bűneit. Sokszor milyen kevés elég az, hogy egy ember megtérjen. Egy őszinte imádság, egy lemondás valamiről, amit szeretnénk, de nem lényegi, és lemondhatunk róla. És ezt titokban végezzük, de a mennyi atya látja, és megkönnyörül azon, akiért imádkoztunk, és megtér. És ami imán kellett hozzá, és ami áldozatunk. Ezt értették meg ezek a nagyon kicsi gyerekek, és ezt értsük meg mi is, a mennyei atya kicsin gyermekei. Amikor a Jóisten akár a gondolatunkba hoz valakit, akár az utunkba terel valakit, és akin esetleg megbotránkozunk, vagy akiről ítéletet mondunk, akkor jusson eszünkbe, hogy éppen azért akarja Jóisten, hogy most találkozzunk ezzel az emberrel, hogy imádkozzunk érte és hozzunk érte áldozatot. Milyen ritkán jut eszünkbe az, hogy ezért az emberért imádkozni kéne, amikor bántanak minket, vagy az ellenségeinkkel találkozunk, vagy ellenségesek velünk az emberek. Inkább csak elkezdünk védekezni, vagy visszatámadni, de a legritkább esetben jut eszünkbe, hogy imádkozni kéne azért az emberért. Tévében is, ha látunk akár politikusokat, akár más olyan embereket, akik ellenszenvesnek tűnnek nekünk, akkor ne az ítélkezés legyen az első, meg az utolsó sem, hanem az imádság. Lizéjük is Szent Teréz mondja, hogy sosem gondoltam volna, hogy az én egyetlen sóhajom egy lélekért kell ahhoz, hogy üdvözüljön. És nem az imádság hossza, meg nem az áldozat nagysága az, ami mérvadó, hanem az a szeretet, amelyikkel mondjuk az imádságot, és amivel hozzuk az áldozatot. Szeretet egyrészt az Isten felé, mert átérezzük azt, a szomorúságot, amit Jézus érezhet akkor, amikor egy ember távol van tőle, egy lélek megtagadja őt, amikor egy lélek a pokol felé tart, és mi az imádságunkkal, az áldozatunkkal megállítjuk őt, és elindítjuk a mennyország felé. Másrészt pedig szeretet az ember felé, aki megesik a szívünk, mint a szamaritánusnak, és mi is megsegítjük őt. Imádságunkkal olajat teszünk a sebére, áldozatunkkal pedig kórházba visszük őt, a mennyei atya kórházába. Hallgassuk tovább Lucia leírását. Kis idő múlva Isten Jácintának elküldte a tüdőgyulladást. Megbetegedésének előestéjén így szólt hozzám. Annyira fáj a fejem, és nagyon szomjas vagyok, de nem hiszem, hogy a bűnösökért szenvedjek. Ami szabadidőm maradt az iskola, vagy a rám bízott munka elvégzése után, társaim mellett töltöttem. Egy alkalommal iskolába menet Jácinta üzenetet adott át. Mondd meg az elrejtőzött Jézusnak, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Máskor meg sok üdvözletet küldök az Úr Jézusnak. Ha érkezésemkor először Jácinta szobájába léptem, így szólt. Menj csak először Ferenchez. Én áldozatot akarok hozni azzal, hogy egyedül maradok. Megbetegedése után ő is, mint Ferenc, átadta a vezeklővet, mondván, őrizte, mert félek, hogy édesanyám észreveszi. Ha jobban leszek, újra kérni fogom. 3 csomó volt rajta, s több véres volt. Eldugtam, amíg el nem hagytam a szülői házat. Búcsúzásomkor nem tudtam, mit évő legyek, testvérkéje övével együtt elégettem. Megköszönjük a mennyei atyának, hogy megengedte a szűzanyának, hogy Fatimában megjelenjen, és a gyerekeken keresztül üzenetét átadja nekünk, ami ma is aktuális. Megköszönjük a fatimai gyermekeknek, hogy ilyen szép példát adnak nekünk, hogyan kell imádkozni, és hogyan kell a bűnösökért áldozatot hozni. Imádkozzuk mindannyian minden nap a rózsafűzért, mint hogy a szűzanya sokszor és szinte könyörögve kéri tőlünk, hozzunk áldozatokat a bűnösökért, és imádkozzuk együtt. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó